Prológ. Nem csak opera rajongóknak.
Jó estét kívánok! Ez a Prológ, a keddesti opera közvetítéseket felvezető műismertető, elemző és kóstoltató magazinműsor itt a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunk nyomában Harry Purcell, Dido és Éneász című művét hallgathatják majd meg három felvonásban, arról a tavaly megjelentetett új lemezfelvételről, amelyet Essenben rögzítettek, Dido szerepében Joyce Di Donatóval, az Il Pomodoro historikus együttest irányító Maxim Jimiljanicev vezényletével. Az angol opera történet egy korai és jó ideig szinte magában álló klasszikus remek művéről beszélvén, a mai műsorban szótejthetek majd sok egyéb mellett egy figyelemre méltó leányneveldéről és az ökörbőrről, Vergiliusról és a punháborúkról, a színházak betiltásáról és a dicsőséges forradalomról, egy Shakespeare átdolgozóról, valamint a brit Orpheusról. Az ismertetést pedig kezdjük is ez utóbbival, azaz Harry Purcell személyével, aki mindössze 36 esztendőt élt, és akit nagyjából egyezményesen a Szigetország legnagyobb zeneszerzőjeként szokás számon tartani. Purcell muzsikus családba született 1659-ben. Az apja és a nagybátyja is udvari zenész volt, akárcsak Daniel Keres nevű öccse. Pályafutását a királyi kápolna gyermekkórusának tagjaként kezdte, majd immár túl a mutáláson, 18 esztendősen a vonós zene udvari komponistája vált belőle. Két évvel később pedig az övé lett a Westminsteri apátság orgonistájának megtisztelő címe és stalluma is. Purcell termékeny és mindahány műfajban csodálatos tehetségű alkotó volt, aki mozarti rövidségű élete során úgy emelkedett ki az angol száz zenei élet mezőnyéből, hogy ez a kitüntetett helyzet korántsem csupán a saját korára bizonyult érvényesnek. Orpheus Britannicus, így méltatták utóbb holtában is, és egy bő nemzedékkel a zeneszerző 1695-ös halála után a következőket írták róla. Purcell éppen csak elkezdte kibontakoztatni nagy művészetét, mielőtt a zenében minden olaszossá vált volna, s miközben ezt a célt követte, meghalt, de nála nagyobb zenei tehetség Angliában sohasem született. Purcellnek, hála kivételes melódia bőségének és az énekhang iránti fogékonyságának, ahhoz is megvolt minden adottsága, hogy kiváló és produktív operakomponista váljon belőle. A szó szoros értelmében vett, ha úgy tetszik, igazi operája azonban csupán egyetlen született. Épp a ma este felhangzó Dido és Éneász. És ennek kapcsán is több olyan sajátosságot említhetek majd, amelyek érzékeltethetik az opera műfaja körüli különleges angolországi helyzetet. Mert hogy Anglia földjén az opera bizony nehezen vert gyökeret, és az operajátszás praxisa csupán a többedik próbálkozásra tudott a Szigetországban meghonosodni, majd csak a 18. század során. Dacára annak, hogy a hasonló magyar megkésettséggel ellentétben Londonban nem voltak török hódítók, viszont éppenséggel bőven akadtak művelt és vagyonos nemesek meg polgárok. Csak hogy az említettek közül sok a 17. század jelentős részében az úgynevezett puritánok közé tartozott, és ők nem csak a zenés színházat, de egyáltalán a színházat sem kedvelték. azt kereken kimondva bűnös és bűnre csábító léhaságnak ítélve. Ez a nem kedvelték fordulat persze eufémizmus volt a részemről. Ugyanis amikor ezek a puritánok hatalmi pozícióba kerültek a polgárháború, majd Cromwell protektorátusa idején, bizony bezárták a színházakat, és Angliában egy időre megszűntek a nyilvános színi előadások. Albionban vissza kellett állítani a királyság intézményét, hogy a restauráció korában a színjátszás és a dráma irodalom újra szárba szökkenhessen. Ám az opera műfajának sajnos ekkor sem kedveztek a körülmények. Méghozzá paradox módon éppen azért nem, mert a 17. század utolsó 3-4 évtizedében az angol közönség gyakorlatilag minden színházi előadásban elvárta a zenét. A zenekari vagy vokális betéteket, de csak is a prózai cselekmény mellé. Mondhatni köret, garnírunk gyanánt. Vagyis annyira hozzászoktak ehhez a vegyítéshez, hogy nemigen támadt igényük az elejétől a végéig zenés műfaj, az opera iránt. Ezt jól igazolja mindjárt az a tény is, hogy a mai, az egyetlen Purcell opera a maga idejében nem is színházban került előadásra. Nem, a Dido és Éneász egyetlen dokumentált egykorú előadását, ám korántsem bizonyosan az ős bemutatóját, 1689-ben abban a különleges Chelsea leányiskolában tartották, amely az udvarral és egyszer s mind a londoni színházi élettel is eleven kapcsolatokat ápolt. Vezetője pedig egy Josiah Priest nevű táncmester és koreográfus volt, akinek nagy valószínűséggel utóbb igen komoly alkotótársi szerep jutott Purcell zenés színházi pályafutásán. Mert ha több operát nem is szerzett a komponista, azért igenis gazdagította a zenés színházak repertoáriát, talán összefüggésben azzal a ténnyel, hogy az alkotmányos monarchiát megteremtő 1689-es úgynevezett dicsőséges forradalom során az angol trónra került királyi pár, harmadik Orániai Vilmos és Mária királyné bizony takarékoskodni kezdett az udvari zenére fordított összegekkel. Purcellt tehetsége, szabad alkotói energiái és pénzügyi megfontolásai egyaránt a színház világa felé terelték, méghozzá közelebbről egy olyan zsáner felé, amelyet a szemi-opera névvel szokás illetni. Ez különleges, mondhatni összművészeti elegy volt, tánccal, énekkel, prózával és látványossággal, a színpadi masinéria csúcsra járatásával. Az ilyen darabokban mindazonáltal a zenés, vokális részek úgynevezett maszk formájában kerültek oda az egyes felvonások végére. Előadóiknak és az általuk megformált allegorikus vagy éppenséggel komikusan tenyeres talpas figuráknak pedig nem jutott érdemi szerep a darab fő, azaz prózai cselekményében. Az első ilyen szemi-opera, amelyben Purcell társalkotóként részt vett, az 1690-es Diokleciánusz volt. Majd ezt többek között olyan művek követték, mint a Tündér királynő vagy az Artúr király. Azonban korántsem ezek voltak az egyedüli bizonyságai a komponista színházi tehetségének, érdeklődésének, indítatásának és sikerének. Hiszen már korábban, 1687-ben írt dalokat John Dryden tragédiája, a zsarnoki szerelem, avagy a királyi mártír új előadás sorozata számára. Mielőtt végre rátérnék a ma esti operára és annak témájára, halljunk is innen egy szép részletet. Közelebbről az Ach, how sweet it is to love című dalt a zsarnoki szerelemhez írt tételek közül. Nancy Argenta énekel. Oh, Most már közelebb lépve a Dido és Éneász című operához, először hadd szóljak pár szót a természetszerűleg mitológiai főalakokról és történetről. Természetszerűleg, mondtam, elvégre a barokk korban az antik regék mellett legfeljebb, ha az antik históriának jutott még érdemi hely az opera színpadokon. Nos, Dido és Éneász története különös módon két olyan város eredetmondáját kapcsolja össze, mely két város hosszan elhúzódó élet-halál harcot folytatott egymással az időszámításunk előtti harmadik és második században. Karthágó és Róma ez a két város, hiszen Dido lett volna Karthágó legenda szerinti alapítója, habár másút olykor Elisszának nevezték e királynőt. Míg ellenben a Trójából elmenekült Éneászra várt az a feladat, hogy Itáliába elérve leszármazottjai révén a rómaiak ősatja váljon belőle. Mindketten külön-külön is jelentékeny regebeli alakok tehát, így például Dido nevéhez fűződik az az alapítási történet, amelyben a Föníciából Afrikába érkező hölgynek mindössze egyetlen ökörbőrnyi területet juttatott a térség fejedelme. Ám de Dido vékony csíkokra vágta ezt az ökörbőrt, és ezáltal egészen kiterjedt területet sikerült lefednie, illetve elkerítenie. Nem minden előzmény nélkül Vergilius volt az, aki mondjuk így az Augustus császár által elvárt kultúrpolitika és ideológia jegyében az Éneisszel megteremtette a római kultúra saját hivatalos eposzát. Ebben a műben pedig igen jelentékeny szerepet kap a főhős találkozása Didóval. A találkozás kölcsönös vonzalmat, szerelmet szül, ám az istenek sem pihennek, így hát Éneásznak tovább kell hajóznia Itália felé, míg ellenben az elhagyott Dido a halotti mágiája tetején szíven szúrja magát. E drámai jelenettel és végső hajával pedig mintegy megelőlegezi a majdani pun-római konfliktust. A Vergilius által az időszámításunk előtti első század utolsó harmadában imigyen kanonizált történet utóbb annak rendje és módja szerint beépült az európai kultúra nagy téma és motívum arzenáljába. És e folyamat részeként népszerű operatéma is lett. Így amikorra Purcell keze alá jutott Dido és Éneász története, addigra már számosan megmunkálták azt a zenés színpadok számára, és egyebekben is megannyian alakítgatták az antik sztorit. Számunkra legfontosabb módon így tett még 1640-ben Francesco Cavalli, akinek Dido operáját alkalmasint Purcell is ismerte. Egyes elemzők szerint erre val például a Purcell Didójának harmadik felvonását indító matrózdal és kórus. Most minden esetre következzen e hangulatos részlet a ma esti operából. Lorenz Kilsbyt, valamint az Il Pomodoro zenészeit és énekeseit hallják.
Take a boozy short leave of your nymphs on the shore and silence their mourning with vows of returning, but never intending to visit them more. No, never intending to visit them more. No, never, no, never intending to visit them more.
Érdemben bíbelődött Dido és Éneász történetével a költő és tevékeny átdolgozó Nehem Tate is, akinek több darabjához is komponál dalokat Purcell. A néhány Shakespeare darabot is úgymond a kor változó igényeihez igazító Tate még 1678-ban írta meg az albai Brutus, avagy az elvarázsolt szerelmesek című tragédiáját, és érdekes módon a Purcelli Dido és Ineas librettója ebből a darabból lelkedzett, noha ebben sem Dido, sem pedig Ineas nem szerepelt. Szerepelt ellenben egy dardán, értsd, trójai herceg, Brutus, valamint egy szirakúzai királynő, és az ő szerelmi tragédiájuk alakulásában főszerep jutott a Ragusa nevű gonosz varázslónőnek. Ez utóbbi tény magyarázza, hogy Purcell operájában ugyancsak miért találunk ilyen varázslónői ártó működést és boszorkányokat, merészen eltérve a vergiliuszi eposz meséjétől. Most következzen is a Dido és Éneász második felvonását indító boszorkányos jelenet. A varázslónő szólamát Beth Taylor, az első boszorkányét pedig Alena Dancheva énekli. előjáték egy olyan alkotáshoz, amely sohasem született meg. Egy jelentős angol száz zenetudós utóbb így jellemezte Purcell operáját, amelyet bár három felvonásosnak jeleztem elöljáróban, ám de tiszta játékideje még az egy órát is alig éri el. A korábban említett angol tradíció, a maszk hatása érződik itt, vagyis a tisztán operai megszólalásmód időtartamának korlátozását ízszerűnek és kívánatosnak jelző praxis. Purcellnek mindazonáltal ebben a szűk terjedelemben is sikerült intenzív és teljes operát teremtenie, amelyben a francia stílus több jellegzetessége, például az élénk tánctételek pártolása csak úgy érzékletessé válik, mint az olaszos líraiság, no meg az angol nyelv és zene mindig karakteres kifejező ereje. És itt érdemes alighanem azt a témát is újra felhoznom, hogy habár a Dido és Éneász volt az egyetlen Purcell opera, utóbb a komponista szemioperák társalkotójává vált. Nos, a jelenből visszatekintve ez veszteségnek, illetve kényszerű pályamódosításnak tűnhet. Ám valójában semmi okunk sincs feltételezni azt, hogy Purcell a kedve ellenére választotta volna ezt az utat. Amint hogy a 17. század utolsó harmadában voltak épp az opera, még korán sem volt a zenés színháznak az a szigorúan behatárolható és kizárólagos műfaja, mint amilyennek az azt követő két évszázad ismeretében vélhetnénk. De most már következzen az opera cselekménye, a mű rövidségéhez illően tömör módon. A Trója pusztulása után új hazát kereső és útközben Kartágóba vetődő Éneászba beleszeret Dido királynő, akit udvarhölgye Belinda arra bíztat, hogy beszéljen érzéseiről. A két címszereplő szerelmet vall egymásnak. A varázsló nő és boszorkányai elveszejtenék Dídót, így vihar támasztva elválasztják egymástól a szerelmeseket, és Merkur képében Éneász előtt megjelenik a varázsló nő, hogy Jupiter nevében arra utasítsa a hőst, hajózzon mihamar Itália felé. Éneász fájó szívvel bár, de engedelmeskedik a parancsnak. Dido keserű szemrehányást tesz a férfinak, majd annak távozása után eldobja magától életét. Közvetlenül e királynői halál előtt hangzik el a Belindától és az élettől búcsúzó, híres és oly szép lamentó, amelyet most Joyce Di Donato ad elő a Maxim Jimiljanicev által vezényelt lemezfelvételről.